Hadd olvassak fel az imádkozás előtt a 96. Zsoltárból. Arra kérlek, hogy álljunk fel ehhez. A 96. Zsoltár első versétől. Énekeljetek az Úrnak egy új éneket, énekeljetek az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az ő nevét, hirdessétek nap mint nap az ő üdvösségét. Beszéljetek az ő dicsőségéről a nemzetek között, az ő csodáiról minden népek között. Mert nagy az Úr, és dicséretre méltó, és tiszteletre méltóbb minden más Istennél. Mert a népek valamennyi istene hiába való bálvány, de az Úr teremtette az eget. Bentség, méltóság és ragyogás jár előtte, hatalom és dicsőség tölti be szentélyét. Áldozatok az Úrnak, nemzetek, nemzetségei, áldozatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet. Ajánljátok fel az Úrnak nevének tiszteletét, hozzatok áldozatokat, és jöjjetek be az udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent tízben, reszkessen előtte az egész föld. Hirdessétek a nemzetek között, az Úr a király, és megáll a világ, és nem inog meg, és megítéli a nemzeteket, amint megilleti őket. Örvendezzenek az egek, újjongjon a föld, szúgjon a tenger, és minden, ami benne van. Örvendezzen a természet, és minden, ami rajta terem. Akkor örülni fognak az erdő minden fája is. Az Úr előtt, amikor eljön, hogy megítélje a földet. Igazságosságával fogja megítélni a föld kerekségét, és hűségével a nemzeteket. Hadd imádkozzunk! Urunk, Istenünk, kik vagyunk mi, hogy veled, a Szenttel és az Igazzal beszélhetünk? Kik vagyunk mi, hogy velünk beszélsz? Hűséges Istenem, mi kegyelmet találtunk a te szemedben, a Golgotán történt megváltás alapján. Isten báránya ott áldozta fel az ő életét, és ontotta ki az ő vérét sokak bűnbocsánatáért. És mi kegyelemből hozzátartozhatunk. Hűséges Uram, a szívem meghatódott, hogy imádjalak téged, hogy felajánljam neked neved dicsőségét, mert nagy dolgokat tettél értünk, és a föld végső határáig. Szeretett Uram, légy te jelen ezen az összejövetelen. Kérünk téged, ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, és kegyelemmel a meghallgatásra. Ajándékozz meg a kinyilatkoztatás szavaival. Bár lenne, hogy a te szellemed uralkodjék felettünk, tanítson minket, vezessen minket minden igazságra. Szeretett Uram, nem azért vagyunk itt, hogy egy kis vallásos kikapcsolódásban legyen részünk. Mi összegyűltünk itt a te színed előtt, e nemzedék vége előtt. Te megszólalsz, te munkálkodsz, te tökéletességre viszed azt, amit elkezdtél. Itt állunk a te szent arcod előtt. Bocsáss meg minden vétket, távolíts el mindent, ami köztünk és közted állhatna, vedd el, ó Uram! Tisztítsd meg a gondolatokat, a szíveket, az ajkakat. Szentel meg minket a te szent jelenlétedben. És bár lenne, hogy a te szent véred, a te szent ígéd és a te szent szellemed hatékony lenne ebben az órában közöttünk, a szívünkben, az életünkben. Tere át bízunk mindent, mindenható Istenünk. Neked ajánljuk magunkat, a mi Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet. Szívből hálásak vagyunk az Úrnak ezért az Isten tiszteletért, és tudjuk, hogy már annyiszor megáldott minket, és ma is meg fog áldani. Különösen üdvözöljük mindazokat, akik talán először vannak itt, az Úr drága nevében. Az elmúlt hetekben, utazás közben az angol Bibliát olvastam, különösen Esdrás és Nehemiás könyvét, és ez erőteljesen szólt a szívemhez. Csak néhány gondolatot szeretnék megosztani mindannyiunkkal, és felolvasni néhány szentírási részt ebből. A Zsidókhoz írt levél 8. fejezetével szeretném kezdeni. A Zsidókhoz írt levél 8. fejezete egy olyan ige rész, amely a legutóbbi időben nagyon sokat mondott nekem, és valószínűleg mindazoknak, akik szívből meg akarnak Isten előtt állni, akik nem csak egy kis vallásgyakorlásban érdekeltek, hanem abban, hogy megismerjék Istent és az emberiséggel kapcsolatos tervét, és zarándoklatuk végén megérkezzenek Istenhez. Zsidókhoz írt levél 8. fejezetének az 5. versének a 2. része. Így hát jól vigyázz, mondja neki az Úr, hogy mindent, ama mintakép szerint csinálj, amely a hegyen lett neked megmutatva. Már elég gyakran elmondtuk, hogy Isten országában nem mindenki teheti azt, amit akar. Az Isten országa nem egy ember országa. Isten országa az Isten országa, és Isten országában pedig csak az érvényes, amit Isten mondott. Az embereknek nincs semmi jelenteni valójuk az Isten országában, és aki ott visszaél Isten országával, hogy a saját országát építse azon belül, hogy a saját ügyét előmozdítsa, és a saját programját bemutassa, annak egy napon nagy árat kell fizetnie érte. Az Isten országa isteni felügyelet alatt áll, és abban legyen meg az Isten akarata, mint a mennyben, úgy a földön is. Vigyázz, légy figyelemmel arra, mondta neki az Úr, hogy mindent, ama mind a kép szerint csinálj, amely a hegyen meg lett mutatva neked. Hadd olvassak fel Esdrás első fejezetéből, mert tulajdonképpen Isten népének visszatérésével van dolgunk ebben az időben, mint ahogy akkor történt Nehémiás, Esdrás, Zerubábel idejében, hogy a fogság véget ért, és Isten népe visszatért Jeruzsálembe, felépítette az eredeti falat, felállította az eredeti templomot, a templomban az oltárt, mindent visszaállított az eredet rendjében, a visszatérés pillanatával egyik dolog elkezdett történni a másik után. Nem létesült egy új fal, a templom helyesen változott meg, nem volt új helyszín, mindent az ősi helyén, ahogyan Istennek tetszett, az ő kívánsága és akarata szerint, és ahogyan azt szolgái által már felépítette. Ez a mi leckénk. Isten népének a visszavezetése ebben az időben. Vissza az igéhez, vissza a kezdetekhez. Az utolsó üzenetnek olyannak kell lennie, mint amilyen az első volt, a gyülekezetnek a végén olyannak kell lennie, mint amilyen a kezdet kezdetén volt, ugyanaz az alap, ugyanaz a prédikáció, minden vissza kell legyen állítva az ő eredeti állapotába. Ez az, amit a minden dolgok visszaszolgáltatása kifejezés magában foglal. Helyreállítás ugyanazon a helyen, ugyanaz az alap, ugyanazok a méretek, minden ugyanaz. És csak egy mérce létezik, és ez pedig így hangzik, Isten igéje. Mindenki ehhez a mércéhez kell igazodjon. Amint mondtam, hihetetlenül meghatódtam, és nagy örömmel töltött el az a tudat, hogy amikor eljön Isten ideje, akkor nem azt tesszük, amit mi akarunk, hanem azt, amit Isten akar. Akkor Isten akaratának egy részévé válunk. Akkor nem csak építkezni fogunk, hanem az Isten által adott minta szerint fogunk építeni, az általa hátrahagyott terv szerint. És akkor ugyanarra az alapra épül minden, ugyanazon a helyen. Aki visszamegy a Biblia kezdetéhez, az nagyon hamar észreveszi és megállapíthatja, hogy a Bábel szó, ami valójában Isten kapuját jelenti, váratlanul Babilonná változott, ami zűrzavart, illetve összevisszaságot jelent. Amikor Isten tesz valamit, akkor kinyit egy ajtót, egy kaput mindenki számára, aki be akar lépni. Aztán megtörténik az is, hogy az emberek is tenni akarnak valamit, és hirtelen már nem az Isten kapuja, ahogy Jákob mondta annak idején, itt van az Isten kapuja. Ő látta, hogy az angyalok miként szálltak le és fel. Isten jelen volt. Az emberek nagyon is hamar képesek Babilon csinálni Isten kapujából. És mi egyszerűen valóságosoknak kell maradnunk ezen az üzeneten belül is, és ezt nyíltan be kell vallanunk, és ki kell mondanunk, hogy az Isten útjából, az isteni igazságból, a kapuból, amelyet az Úr megnyitott az írás szava szerint, íme egy nyitott ajtót állítottam eléd, és amikor ő kinyit valamit, senki sem tudja bezárni. Természetesen, amikor ő bezárja, senki sem tudja kinyitni. De ha Isten megajándékozott bennünket azzal a kiváltsággal, hogy ezekben a napokban valóban eljuthatunk a kinyilatkoztatás sátrának a bejáratához, hogy meghallgassuk Isten eredeti igéjét, akkor hadd vizsgáljuk meg, hogy az építkezés, amelyben részt veszünk, megfelele a rendelkezéseknek és mindannak, ami ezzel jár, ahogyan Isten mondta az ő igéjében. Hadd olvassak fel az Esdrás első fejezetéből. Szeretnék felolvasni néhány szentírási igerészt erről a témáról, hogy összehasonlítást adjak az új szövetséggel. Esdrás 1 az első verstől. Círus perzsa király uralkodásának első évében, hogy beteljesedjék az Úr szava, amely Jeremiás szája által hangzott el, az Úr felkeresztette Cirusz perzsa király szellemét arra, hogy a következő rendeletet hirdesse ki egész országában, és írásos rendelettel is tudatára adja. Így szól Cirusz perzsia királya. A föld minden országát nekem adta az Úr, az ég Istene, és ő az, aki azt is megparancsolta nekem, hogy építsek neki házat, egy templomot Jeruzsálemben, Júdában. Annak okáért mindazok, akik közületek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és az vonuljon fel Jeruzsálembe, Júdába, és építse ott az Úrnak, Izrael Istenének a házát, a templomot. Ez az az Isten, aki Jeruzsálemben lakik. Először is eddig. Egy üzenet Isten népéhez intézve, nem mindenki máshoz, hanem aki az ő népéhez tartozik, az vonuljon fel, és vele együtt legyen az ő Istene. Nem az, aki Rómába vagy máshová megy, hanem aki Isten népéhez tartozik, az térjen vissza a kiinduló ponthoz. A tanításnak Jeruzsálemből kell kiindulnia, és az ígének pedig a Sion hegyéről. És így történt, és így fog történni a jövőben is, még egyszer. A párhuzam nagyon egyszerű. Ami itt különösen szembetűnő számomra, az a dicsőséges kijelentés, hogy beteljesedjék az Úr szava, amely Jeremiás száján keresztül hangzott el. Istennek voltak prófétái. Bejelentett dolgokat, az ítéletet, és így tovább. Ezt Jeremiás prófétától szeretném most felolvasni. Jeremiás 25. fejezete, ez itt áll a 12. versben, Jeremiás 25.12. De amikor a 70 év letelik, akkor én is ítéletet hozok Babilon királyán, és azon a népen. Ez az Úr szava. Az ő gonoszságuk miatt a káldeusok földjén is. És így tovább. Amikor a bejelentett 70 év letelt, Isten ítéletet akar tartani, és az ő népét újra visszavezetni. A Dániel prófétából olvasok, a 9. fejezetből a 2. verset. Dániel 9. fejezetéből a 2. vers. Uralkodásának első évében én, Dániel, az írásokban arra az évszámra irányítottam a figyelmemet, amelyről az Úr szava egyszer Jeremiás prófétának szólt, hogy Jeruzsálem romjain 70 évnek kell eltelnie. Ezért az Úr Istenhez fordultam, hogy imádsággal és könyörgéssel, böjtöléssel, sákruhában, gyászruhában és hamuban keressem őt. Isten szelleme elkezdett munkálkodni a prófétában, azon proféciák beteljesedésének ideje körül, amelyek Isten az előttük élt prófétákon keresztül megadott, és amelyekben bejelentette, hogy mi fog történni, és mi fog bekövetkezni. Mi hisszük, hogy Isten továbbra is ugyanúgy működik, mindig az ő szent ígéje szerint. És nekünk át kell kutatnunk a Szentírást, hogy megtudjuk, hogy mit is ígért meg Isten erre az időre. Szeretnék tovább felolvasni az Esdrás második fejezetének 62. versétől, ugyanis itt számos olyan jellegzetességre kell odafigyelnünk, amelyek ugyanúgy kapcsolódnak a mi visszatérésünkhöz, mint a már megkezdett visszaszolgáltatáshoz. Esdrás második fejezete 62. és 63. verse. Ezek ugyanis keresték az ő leszármazási igazolványukat, de nem találták meg. Következésképpen, mint tisztátalanokat, kizárták őket a papságtól, és a helytartó kijelentette nekik, hogy addig nem ehetnek a szentek szentjéből, amíg ismét nem lesz pap az Úrim és Tumim orakulum megkérdezésére. Nem is tudom, hogy beszéltünk-e erről valaha is ezen a helyen. Ezt elolvashatjuk a Biblia egyes helyein, különösen a második Mózes 28.30-ban, az 5. Mózes 33.8-ban is, és más helyeken is. Az Áron mellvéden volt a 12 kő, Izrael 12 törzsének megfelelően. És valahányszor egy döntést kellett hozni arról, hogy a dolog valódi-e vagy sem, Istentől jött-e vagy nem, akkor az érintett személynek el kellett mondania az álmát, a kinyilatkoztatását, bármi is lett volna az, Isten ezen embere előtt, aki a mellvértet viselte. Ha azután a fény felragyogott, ha a fény természetfeletti módon felragyogott, akkor a dolog igaz volt, akkor valóságos volt, akkor Istentől származott. Ha azonban a mellvértben levő 12 kő nem világított, ha sötét maradt, akkor Isten hallgatott. Akkor a bemutatott, vagy az előterjesztett dolog nem származott Istentől. Ki az, aki kiismeri magát közületek ezekben a dolgokban? Ki az, aki alaposan elolvasta az Ószövetséget, hogy tudja, miről szól? Én kifejezetten erről a pontról is olvastam, mert Branham testvér a zsidókhoz írt levelekről szóló néhány prédikációjában nagyon konkrétan beszélt erről a témáról, és szó szerint azt mondta, a 12 apostol tanítása olyan, mint az Ószövetségben a mellvért, amit Izrael 12 törzsének kellett képviselnie, és ha ez nem ragyogott fel azáltal, amit a bárány 12 apostola hirdetett és tanított, akkor elfeledhettük az egészet. Ebben az ő tanításában nagyon komolyan vette a dolgokat, és egyszerűen óva intett attól, hogy higgyünk benne, ha pedig egy dolog egyszerűen nem bibliai, akkor az sötét marad. Akkor nincs kinyilatkoztatás, nincs megvilágosítás. Valahányszor világosság jön, azaz ígén keresztül jön. A te ígéd a lábam világossága, és emiatt sok mindent el kellett már viselnem, mert egyenesen megkérdeztem a testvéreket, hol van ez megírva? És igen, akkor jött egy olyan válasz, hogy a prófita mondta, nos, félreérthetjük azt, amit a legnagyobb prófita mondott, ha nem vesszük vissza a Szentíráshoz, amit mondott, hogy Isten maga jusson szóhoz abban, amit mondott. Isten nem csak ma vagy tegnap kezd elbeszélni, Isten már mindent elmondott abból, amit mondani akart, csak éppen el volt rejtve. Nem lett kinyilatkoztatva, mert még nem jött el az ideje. De még a Jelenések könyve 22. fejezetében, a Biblia utolsó fejezetében is meg van írva, Aki e könyv proféciájának szavaihoz valamit is hozzátesz, annak hozzáadódnak a csapások, amelyekről e könyvben megvan írva. Vannak valóban olyan emberek, akik nagy lelkesedéssel tesznek hozzá néhány dolgot, és Isten ezt nem tűri. Ez nem megy. Isten egy szent Isten. Ő tiszteletet követel önmaga iránt, és az ő szent szava iránt. A Bibliát nem lehet úgy olvasni, mint egy regényt, vagy egy napilapot, hanem szent áhítattal kell olvasni. A lényeg itt tehát az volt, hogy itt voltak olyanok, akiknek nem volt születési anyakönyvi kivonatuk, amely bizonyította volna, hogy most már ehhez a bizonyos törzshöz tartoznak, legyen szó akár a papi törzsről, különösképpen a papi törzsről. És ez is megérintett engem. János evangélium első fejezete, az ismert igeszakasz. Nem emberi akaratból születtem, hanem Istenből születtem. Egy valóban isteni születési bizonyítvány. Az íge magvából születtem, a Szent Szellem által. Mi arra születtünk, hogy összeköttetésben kerüljünk Istennel, mivel Isten kinyilatkoztatta magát Krisztusban, és minket is bevont ebbe az isteni nemzedékbe. Ezeknek az embereknek meg kellett várniuk, amíg az Urim és Tumim újra megjelenik. Remélhetőleg megtalálom azt a helyet, ahol a fényről és az igazságszolgáltatásról van írva. Talán a második Mózes 28-ban kellene lennie. Nem néztem utána konkrétan, de minden esetre megvan írva, és kérem, hogy olvassátok végig egy kicsit együtt. Nem kell, hogy most itt legyen, lehet otthon is, valamikor. A második Mózes 28. fejezetében akarom most megnézni, mert ott kellene megírva legyen, hogy Isten világossággal és igazságossággal megadta a választ. Igen. A második Mózes 28.30. verse. Az orákulum mellvértjébe pedig tedd a szent sorsokat, Urimot és Tumimot, hogy azok Áron szívén, az ő mellén legyenek, valahányszor az Úr színe elé járul, és Áron így hordozza az Úr színe előtt szüntelenül az Izrael fiaiért szóló orákulumot. Azt hiszem, létezik valahol az a passzus Saulról, hogy Isten nem válaszolt neki sem világossággal, sem igazsággal, sem álomban, és így tovább, de ez az Istentől rendelt mellvért által, a világosság és az igazságosság által a dolgok helyessége nyilvánvalóvá kellett, hogy váljék. Ha nincs világosság, akkor nincs igaza. Amennyiben igaz a dolog, akkor felvillan a fény. És ugyanígy van ez az igaz igehirdetéssel is. Ezért írhatja Pál apostol a tesszalonikaiaknak, ti, testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy ez a nap meglephetne titeket. Isten visszavezeti az ő népét. Akkor, amikor az izraeliták visszatértek a fogságból, minden visszatért az ő eredeti állapotába. A városfal, a templom, az oltár, a világosság és a törvény. Az isteni rend újra helyre lett állítva a szent földön, a szent helyen, Isten népe számára. Azt hiszem, ugyanezt történik napjainkban is. Nem egy új rend, nem egy másfajta rend, hanem a szent isteni rend a szent alapokon, azon az eredeti fundamentumon, amely meg lett már rakva, amelyről Pál azt mondja, senki sem rakhat egy másik fundamentumot, csak azt, amelyik már meg lett rakva. És ez pedig Jézus Krisztus, a mi Urunk. Mindenütt ott, ahol az emberek által eltávolodnak, vagy el vannak távolítva az igétől, és néha még nagyon jámbor ellenvetésekkel is, a legjámborabb ellenvetés, amit valaha is hallottam, az az, hogy senki sem érti meg a Bibliát. Csak egy valaki létezett, aki megértette ezt. És most már nem kell olvasnunk benne, elég, ha elolvassuk a prédikációit. Amint tudjátok, most mélyen levegőt veszek, bizonyára észrevettétek már. Semmi sem áll olyan távol az igazságtól, mint ez az állítás. A mondat első részét még állva lehetne hagyni, mert valóban nem létezett olyan proféta, akihez az ige kinyilatkoztatás útján nyújtott volna el. És szívből mondom, hogy hála legyen Istennek, hogy volt egy embere, akihez beszélhetett. De a második rész, hogy a Bibliát be kellene zárni, csukni, ez a gondolat megvetni való az örökké valóságig. Én igazából a Branham testvér szolgálata óta nyitottam ki igazából a Bibliámat, és tüzetesen olvastam benne, nyitott szemmel olvastam, belső megértéssel olvastam, az isteni kinyilatkoztatáshoz való hozzáféréssel olvastam. És ez a lényeg, amiről szó van. Nagyon könnyű becsapni valakit jámbor módon. Természetesen, hogy tudjátok, mindenféle levelet kapok, némely közülük nem túl kellemesek. Amikor egyszer azt mondtam, vagy írtam valahol, hogy mindent a Szentírásban kell rendszereznünk, akkor ez a kedves testvér azt írta nekem, nincs szükségünk senkire, aki Szentírásban újra és újra rendszerezni a dolgokat. De éppen ez a mi feladatunk, hogy helyesen megosszuk az igazság igéjét, hogy a dolgokat oda tegyük, ahova tartoznak az eredeti alapra. És én annyira hálás vagyok Istennek, hogy amióta az eszemet tudom, egy bensőséges, szoros kapcsolatom van az ő igéjével. És szívből szívesen megismétlem magam ebben, hogy amióta igazán megértettem, hogy Isten elküldte Branham testvért, mint egy Isten emberét, mint egy profétát, elkezdtem újraolvasni, újból kutatni a Bibliát. És rájöttem, hogy a dolgok igazak. Az apostolok cselekedeteiben megvan írva, hogy a böreabeliek bölcsebbek voltak, mert kutatták az írásokat, hogy így van-e, hogy megfelelnek a dolgok a valóságnak. Ők nem csak hallották, hanem kutatták is. Bizonyosságot nyertek Isten színe előtt, hogy belsőleg megnyugodhassanak benne. Nem elég, ha egy kiáltvány van kiadva, Istenben csak akkor tudunk megnyugodni, ha belsőleg meggyőződtünk Isten előtt arról, hogy a dolog az ő szava szerint rendben van. Mert csak akkor nyugszunk meg Istenben igazán. Azt megelőzően megpihenhetünk talán egy olyan félreértésben, amelyről azt hittük, hogy kinyilatkoztatásként kell kijelentenünk. De a Szentírásban nincs félreértés. Vélhetően, ami Pálra vonatkozik, az Branham testvére is érvényes. Péter is megemlítette ezt annak idején, és azt írja a leveleiben, hogy az ő leveleiben sok olyan dolog van, amit nehezen érthető, és amit a tudatlanok a saját vesztükre kifolgatnak. De amióta Isten tájékoztatott bennünket, már nem vagyunk tudatlanok. Tudomásunk van Isten ígéreteiről, megvannak a napok, amelyekben élünk, felismertük az ige üzenetet és az üzenet hírvivőjét is, de kérem szépen, nem azért, hogy egy kultust csináljunk belőle. Talán ki kellene ezt mondanom egészen nyilvánosan, amikor egyesek szemtanúi annak, hogy a nagy Istenember fia azzal a köszöntéssel köszönteti magát, hogy jó reggelt, Uram, akkor az már túl messzire megy. Ez bálványimádás, és különben semmi más. Isten arra rendelt el engem, hogy kiálljak az igazságért. És ha még azelőtt hazahívna, akkor hadd legyen hallható a hangom Jézus Krisztus visszajövetelének napjáig. Isten nem adta nekünk a bálványimádás szellemét. Amint tudjátok, voltak emberek a Branham testvér életének idejében is, akik leborultak előtte. Jézus Krisztusként imádták őt, a William Branham névre kereszteltek, és így tovább. Az egész világ, az egész vallásos világ tud ezekről a dolgokról, és ugyanezt a kultuszt tovább folytatják. Néha elcsodálkoztam azon, hogy ezek a testvérek miért voltak annyira ellenem. Ma már tudom, hogy én, mint Frank testvér, egy hajszálukhoz sem nyúltam. Az igazságosságért van minden, az íge ügyéért, amiért élek, amiért meghalok. És pontosan erről van szó. És még egyszer hangsúlyozom ezt is, a legvégén minden értelmezés veszíteni fog. Nem fognak megmaradni, megszűnnek, de Isten ígéje az örökké valóságig megmarad, és mindazok, akik befogadták az ígét, megmaradnak az ígével, megmaradnak az örökké valóságig. Ez az isteni szubstancia bennünk, ahogyan a 82. Zsoltár és János evangéliumának 10. fejezete mondja, ha már Isten isteneknek nevezte azokat, akikhez intéződött az ő szava, kik voltak azok? Ők voltak a proféták, és mi volt az Isten körülöttük, vagy bennük? A szent íge, az Istentől kapott isteni szubstancia, isteni életet váltott ki bennük. Ugyanez a helyzet a mi esetünkben is, semmi más. Istennek csak egy szándéka van. Ez pedig az idő kezdetétől kezdődik, és akkor ér véget, amikor az idő az örökké valóságba torkolik. Istennek nincs két vagy három tervezete. Neki egyetlen egy terve van az ő népével. És meg fogjátok látni, hogy Isten minden embere egyetértett Isten minden emberével, aki előttük élt. Csak a hamis proféták mondtak valami más egyebet. Az igazi proféták mindig ugyanazt a nyelvet beszélték Istennek. Sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben nincs ellentmondás. Most hadd verjem meg a hidat ahhoz, amit Pál apostol ír a korintusiaknak, első korintusbeliekhez írt levél 3. fejezetének a 10. versétől ez áll. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint én, mint egy hozzáértő építőmester, leraktam az alapot, egy másik épít rá tovább, és így tovább, és így tovább, aztán a 12. vers, de hogy valaki erre az alapra tovább épít arannyal, ezüsttel és drága kövekkel, vagy pedig fával, színával és szalmával, mindenkinek a munkája egy napon nyilvánvalóvá lesz, mert az ítélet napja meg fogja mutatni, mert tűzben fog megnyilatkozni, és kinek-kinek a munkája milyen, azt maga a tűz fogja megpróbálni. Engem különösen az foglalkoztatott, hogy egy másik alapot nem lehet lerakni, csak azt, ami már le lett rakva. És ez az isteni alap ebben az időben fel lett tárva. Minden, ami összeomlott, minden, ami törmelékben és hamuban maradt, el lett takarítva. Ugyanaz az alap, minden ugyanazon a helyen, ugyanúgy és ugyanazon a módon. Elhiszitek-e ezt? Én teljes szívemből hiszek benne. Nem egy új helyen, hanem ugyanazon a helyen, ugyanazon a helyen, ugyanazon az ige szaván, ugyanabban a tanításban. Minden, amint kezdetben volt, úgy kell lenni a végén is. A zsidókhoz írt levélben is így hangzik, ez is egy csodálatos szó, hogy rögtön megtudjuk, hogy Isten nem úgy beszél, hogy ne venne figyelembe bennünket, és nem úgy munkálkodik, hogy kihagyna bennünket, hanem hogy mindannyian be vagyunk vonva. Abban az időben fel lett építve az Isten háza, az Úr temploma Jeruzsálemben. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetében a 4. verstől olvashatjuk, mert minden épületet valaki készített, de aki mindent létrehozott, mindennek építőmestere az Isten. Ami pedig Mózest illeti, bár hűséges volt az egész házában, de csak mint szolga, hogy tanúságot tegyen arról, amit kinyilatkoztatásként kellett hirdetnie, Krisztus ellenben, mint fiú, a saját háza felett, és az ő háza mi vagyunk. Feltéve, hogy mindvégig és rendíthetetlenül kitartunk az örömteli bizalom és reménység mellett, amellyel dicsekszünk. Tehát nem a jó kezdet számít, hanem a jó vég. Itt szemeink elé van tárva Isten háza, Isten temploma az új szövetségben. Ti vagytok az Isten temploma, ti vagytok a Szent Szellem temploma, mint élő építőkövek, ahogy Péter megfogalmazza, egy szellemi épületté kapcsolódunk össze. Krisztus, a sarokkő és a zárókő, az alfa és az omega, de mi be vagyunk illesztve ebbe az isteni épületbe. És éppen ezért annyira szükségszerű, hogy egyszerűen belegyünk illesztve. Ki ismeri a templom építésének történetét a Salamon idejéből? Tudjátok-e, hogy amikor az összes követ összeillesztették, nem volt egyetlen kalapács ütés sem hallható, hogy az összes követ előzetesen egymáshoz illesztették, egymáshoz lettek szabva. Amikor elérkezett az összeilletés napja, nem hallatszott egy pisszenés sem. Minden simán és 100%-osan illeszkedett egymáshoz. Nem kellett többé a fűrész, a kalapács, a véső, nem volt többet szükség a munkálásra, minden passzolt. És miért illett össze minden egymással? Mert az isteni rendelkezés alapján készült. Ha mi alkalmasnak kell legyünk téve, akkor kérem, hadd történjen ez isteni felügyelet alatt, isteni minta szerint, és akkor már nem egy emberi lényről van szó, akkor már Istennel van dolgunk. Kik azok, akik készek arra, hogy visszatérjenek? Mindazok, akik az ő népéhez tartoznak, el kell indulniuk, és vissza kell térniük Jeruzsálemben. Jeruzsálembe. A fogság ideje lejárt, most reformátorunk Luther Márton könyvére gondolok, amelynek címe Ki a babiloni fogságból. Ő az ő korának fényében élt, mint Calvin és Zwingli és Schwenkfeld és még sokan mások, de most tényleg itt az ideje, hogy ki legyünk vezetve mindenféle babiloni fogságból, hogy visszatérjünk a Szent Földre. És leginkább az bosszant engem szellemileg, amikor az üzeneten belül új babiloni börtönöket állítanak fel, és az embereket újból rabszolgasorba taszítják, a gyülekezetet pedig szétszaggatják és megosztják, most olyan közel az Úr visszajöveteléhez. Ennek véget kell vetni. Az Úr igényt tart az ő népére, és Ezékiel profétán keresztül így szól, én magam fogom gondját viselni az én nyájamnak. És a korintusi levélben találkozunk azzal az ígérettel, hogy amikor meghalljuk a hívást és kijövünk, ő lesz a mi Istenünk. Második Korintus beliekhez írt levél 6. fejezetének 16. verse. Hogyan értsen egyet az Isten temploma a bálványokkal? Kicsoda az Isten temploma? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Végül is mi vagyunk az élő Isten temploma, ahogy Isten mondta, én közöttük fogok lakni, és közöttük fogok járni. Én az ő Istenük akarok lenni, és ők legyenek az én népem. Istennek van valami terve, készül valamire, nem csak elütni akarja az időt, ezt meglehetősen néha mi tesszük, neki van egy terve, és ez a terv az örökké valóságra szól. Már most, ha most a napok végén beteljesíti a proféták és az apostolok szavát, és az ő gyülekezetét visszaállítja az ő eredeti állapotába, akkor vigyáznunk kell arra, hogy az valóban 100%-ban ugyanaz legyen, mint a kezdetben volt. Ugyanaz az alap, ugyanaz az igehirdetés, tanítás és gyakorlat, minden ugyanaz. Csak így lehetünk Isten temploma. Ezt a templomot nem mi építjük, ezt ő maga építi, de nekünk engednünk kell, hogy belegyünk illesztve ebbe az építménybe. Ez nem lehetséges mindaddig, amíg ide-oda tépelődünk, hanem csak akkor, ha átadjuk magunkat egy nagy építész és építőmester kezébe, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok, helyezd be engem is ebbe az épületbe. Végül is mindannyian arra várunk, hogy Isten járjon és munkálkodjon közöttünk. Nem igaz? Igen, mikor fog ez megtörténni? Amikor a kövek még mindig szanaszét hevernek, és amikor még mindig minden össze-vissza történik? Vagy amikor az isteni építmény fenségesen összefor az isteni szeretetben? Mindenki a maga helyén, mindegyik a maga feladatával, minden a maga helyére, az eredeti alapon. Senki sem tud egyéb alapot fektetni. Hadd mondjam ki nyomatékosan, világosan, Branham testvér nem létesített egy új alapot, ő feltárta a régi alapokat. Megmutatta nekünk, hogyan néz ki, kegyelemből mindent szemügyre vehettünk, a méreteket és mindezt, amit láthattunk. Az ő üzenete az volt vissza az ígéhez, az íge Isten eredeti magva. Minden, amit Isten tesz, azt az ő ígéje szerint teszi. És minden, amit Isten szolgáinak, Isten országába tennők kell, az Isten ígéje szerint teszik. Mi úgy hisszük, hogy a Branham testvér szolgálata, bocsássatok meg, ha ma néhányszor megemlítettem a nevét, de Isten volt az, aki végül is felhasználhatta őt, és én nagyon hálás vagyok ezért. Ugyanígy egyensúlyt kell tartanunk nekünk is, hogy ne az edénynek adjunk dicsőséget, hanem az edényt formáló fazakasnak. Neki van hatalma arra, hogy edényeket teremtsen a megtiszteltetéshez és a becstelenséghez. Amennyiben sikerült neki egy dicsőséges edényt teremtenie az ő tiszteletére, akkor hála legyen neki, a fazekasnak. De hiszen én nem fogok kiállni egy edényhez, és nem fogok hálát adni az edénynek, ezt egyáltalán nem érteném meg, de hálát adhatok a fazekasnak, aki ilyen jól megformálta és ilyen szépen felhasználhatta. Hála legyen a mi Istenünknek minden profitáért, minden apostolért, mindenkiért. Isten embereiért, akik a világosságot és az igazat hirdették Isten népének, hogy ki legyenek szakítva a sötétségből, a hitetlenségből, és Isten gondviselése alá kerüljenek a Szent Szellem vezetése alatt. A templom nagy nehézségek közepette épült fel újjá, fenyegetések, megszakítások, ellenségek, féltestvérek, érdekes elolvasni az egész történetet, de aztán megvan írva, az Úrnak, az ő Istenüknek a keze volt velük, és befejezték az épületet. A mi Istenünk keze velünk lesz, néhány akadály, néhány nehézség ellenére. Nem a saját ügyünkben állunk, nem a saját nevünkben vagyunk úton. Mi Isten művében állunk, amely most beteljesedik. Itt, ahogy az imént olvastuk, és említettük is, a II. Korintus 6. részében, 16. versében, hogyan fér össze Isten temploma a bálványimádással, hogyan egyeztethető össze a bálványimádással nem, és még egyszer nem. Isten nem adja az ő dicsőséget másnak. Egyedül ő méltó arra, hogy örökké dicséretet és dicsőséget, tiszteletet és imádatot élvezzen. Most már csak rajtunk múlik, hogy belsőleg készen állunk-e arra, hogy Isten a hitnek eme szent alapjára építsen bennünket. A Júdás leveléből fogok ehhez felolvasni. Júdás levele 20. verséből. Júdás levele 20. verse. Ti azonban, szeretteim, építsétek fel magatokat a ti hitetek legszentebb alapjára, imádkozzatok a Szent Szellemben, és őrizzétek meg magatokat ezáltal Isten szeretetében, teljes bizalommal várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmára, amely elvezet benneteket az örök életre. Építsétek fel magatokat. Mire? A hit legszentebb alapjára. Pál apostol azt mondta, hogy az alap meg lett vetve, egy másik alapot nem lehet lerakni. És időközben sok minden összeomlott. Az emberek építettek fával, szénával, szalmával, tarlóval, vagy nagy dolgokat állítottak lábra, és Isten nem volt benne a dologban. És ahogy Pál apostol írta a korintusoknak, az ítélet napja tűzben fogja nyilvánvalóvá tenni, ki mivel épített, és a tűz már is próbára teszi a dolgokat. Dobjatok csak szénát a tűzben, nagyon gyorsan el fog égni, dobjatok csak tarlót a tűzbe, szép lángot és egy kis füstöt kaptok, minden után mindent. A fa egy kicsit tovább fog égni, de még akkor is hamar vége. Mi az ígéret, amelyet Isten az utolsó gyülekezeti korszakban adott nekünk, nevezetesen a Laodicea beliekhez írt levélben? Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben tisztított aranyat, és öltözz fehér ruhában, hogy a szégyen ne fedje fel a te mesztelenségedet. Isten vissza akar minket vinni a kezdethez, az eredethez. Nem ahhoz, ami utána történik. A végnek és a kezdetnek pontosan ugyanannak kell lennie. Ebből nem engedek semmit el, én hiszek benne. Ugyanúgy, ahogy az Ószövetségben a templom, amely le lett rombolva, újjá lett építve, amikor eljött az erre kijelölt idő, és amint megvan írva, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az elsőjé volt. Ez kell legyen a fellemény az élő Isten gyülekezetében, amely az ő háza, az ő temploma, hogy még egyszer odafejlődjön, hogy Isten közöttünk lakik, jár és munkálkodik. Más megoldás nem létezik. a profétai szolgálatban az Úr csak egy kis ízelítőt adott nekünk, hogy megtudjuk, mit készített el nekünk. El tudjátok ezt hinni? Szeretem, egyszerűen szükséges, hogy hitáltal tiszteljük Istent. Hitetlenségünkkel megkötözzük Isten kezét, és nem veszük észre, hogy a saját börtönünkben vagyunk. Míg a gondolatok is börtönünké válhatnak, a körülmények, mindenféle egyéb dolgok is végzetünké, vagy akár börtönünké is válhatnak. De akik az Úrra számítanak, új erőt kapnak, hogy felszárnyaljanak, mint a sasok, hogy futhassanak, és ne fáradjanak el. Mi hisszük, ahogy a Szentírás mondja, ti, az én népem, jöjjetek ki, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmit tisztátalant, és akkor lesztek az én fiaim és leányaim, és én leszek a ti Istenetek. Ez a kihívás, a különválasztás ideje, a felkészülés ideje. És az Úr már tudja az időt, amikor minden harmonikusan össze fog kapcsolódni. Bár lenne, hogy az összejöveteleink, amelyeken részt veszünk, az ige megtekintése, a tanítás arra szolgálja, hogy alkalmassá tegyen minket erre a végső isteni építésre, hogy az Úr valóban még egyszer ezen a földön lakozást vehessen az ön népe között, és járhasson népe között, hogy még egyszer megerősíthesse az ő igéjét, és megállthassa az ő népét, hogy megmutatkozhasson a különbség azok között, akik hisznek neki, és szolgálják őt, és azok között, akik nem hisznek. A Malakiás proféta könyvében valóban szerepel ez a kifejezés, akkor látni fogjátok a különbséget aközött, aki engem szolgál, és aközött, aki nem szolgál engem. Nem csak az az idő, hogy halljuk az igét, és higgyük. Itt az ideje, hogy engedelmeskedjünk az igének, hogy szolgáljuk az Urat, hogy az ige cselekvőjévé váljunk, hogy hagyjuk magunkat az Úr kezébe esni, hogy ő alkalmassá tegyen minket. Visszatérve még egyszer a kezdetekhez, a világosság és az igazsághoz, végül is minden, ami Istentől származik, az ő általa lett kinyilatkoztatva. Ez világosság. És akkor meg van írva, ránk hivatkozva, hogy ébredj fel, te, aki alszol. Kelj fel, így Krisztus meg fog világosítani téged. Ez is meg van írva, világosság lesz az estvének idején. Isten megajándékozott minket a világossággal. Ő újból megmutatta nekünk az isteni törvényt, a bibliai igazságokat, a gyertyatartóra helyezve, valójában visszavezetett bennünket az eredeti alapokhoz, az apostolok tanításához. Ennél fogva szívesen Branham testvére szeretnék utalni. Ugyanabban a zsidók levelére utaló prédikációjában beszélt a Jelenések könyve 12. fejezetéről, ahol az asszonyról van szó, aki 12 csillagból álló koronát visel, és 12 csillagból álló korona van a fején. Majd nagy bizonyossággal azt mondta, hogy az új szövetségi gyülekezet meg van koronázva a 12 apostol tanításával. Igenis, ez egyszerűen egy része a dolognak. Isten nem változtatja meg az alapot, nem változtatja meg a tanítást. Ő nem változtat meg semmit. Istennél minden ugyanaz marad. Malakiás 3:6 vers valószínűleg, én vagyok az Isten, nem változom meg. Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. verse, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ne feledjétek el, hogy éppen a gyülekezetből, amely meg van koronázva a 12 apostol tanításával, fog megszületni a férfias fiú, a győzelmesek sokasága. Hadd ragadjuk meg, és mondjuk, Uram, hallottuk a te szavadat. A kompromisszumok számunkra szóba sem jöhetnek. Isten igaz magjaként akarunk előjönni, hogy a győztesek sokaságához tartozunk, azokhoz, akik elragadtatnak Isten trónjához, hogy először megünnepeljék a bárány menyegzői vacsoráját, majd később Krisztussal együtt uralkodjanak 1000 évig, és aztán végezetül vele lenni az örökké valóságban. Létezik egy elsőszülöttek sokasága, egy győztesek sokasága, akiknek az a rendeltetése, hogy higgyenek Istennek, bízzanak Istenben, szaván vegyék őt, és általa alkalmassá legyenek téve arra, hogy Isten templomaként ott legyenek. Ezt is szeretném még egyszer kihangsúlyozni. Ne nézzetek, kérlek, magatokra, rám vagy másokra. Nézzetek az Úrra. Ő valójában a fazakas. Ha van valami, hiszen ismeritek Jeremiás próféta könyvéből a történetet, ott volt egy dolog, ami a fazekasnak nem igazán sikerült. A próféta pedig végignézi, ahogy a fazekas törmelékekre ejti az edényt. Ha te és én elejtünk egy edényt, akkor nem tudunk belőle többé egy új edényt készíteni. Akkor csak szilánkok maradnak, és semmi más. De az Úr, az igazi fazekas, képes új egyveleget alkotni a törött darabokból, és új edényt formálni. Ez a mi Istenünk. Ha itt-ott egy kicsit kudarcot vallottunk, igen, megrémülünk, de hadd bízzuk a mi Úrunkra, hogy ő egy új, dicsőséges masszát tud készíteni. És hogy végül is edények jöjjenek létre az ő dicsőségére, az ő szava alatt, az ő szellemének ereje alatt, amelyekbe isteni tartalom tölthető, amely aztán ott lehet az ő nevének dicsőségére. Ha nem lenne hitünk, hanem talán azt kellene mondanunk, ja igen, mi vagyok én, ki vagyok én már, ne aggódjatok emiatt, az Úr gondoskodik rólunk, hiszen ő maga az, aki tökéletességre akarja juttatni az ő munkáját az ő gyülekezetével kapcsolatban. És nekünk valóban megvan az a kegyelem és kiváltság, hogy a napok végén az elhívottak és visszatérők sokaságához tartozhatunk. Ti mindjárt, akik az ő népéhez tartoztok, térjetek vissza, veletek legyen az Ábrahám Istene. A fennmaradó nemzetek ott maradtak, ahol voltak. Isten népe visszatért. Minden gyülekezet és közösség, egyházi egyesület, bármi legyen is az, ott és úgy marad, ahol és ahogy van. De Isten népe hallgatni fog Isten szavára ebben az órában, és visszatér nem Rómába, hanem Jeruzsálembe. Oda, ahol meg lett rakva az alap, és úgy fognak építeni, ahogyan az apostolok építettek. És hagyják magukat a hit legszentebb alapjára felépíteni. Avagy ez a ti kívánságotok is, vágyakoztok-e utána valóban Isten templomává válni, működőképessé válni, hogy egy felszentelés történhessen az ő templomában, amint tudjátok, amikor a Salamon idejében felszentelték a templomot, Isten dicsősége leszállt, úgyhogy a papok nem tudtak bemenni, mert Isten dicsősége betöltötte a templomot. És mert az Isten dicsősége olyan nagy volt, leestek a templom előtti kövezetre. És milyen lehetett a második templom dicsősége, amikor Jeruzsálemben felavatták a templomot? Én most az új szövetségi gyülekezetről beszélek pünkösd napjain. Akkor Isten dicsősége leszállt, és betöltötte az egész házat, amelyben ott voltak. Olyan volt az Isten dicsősége, mely tele volt élettel és Isten szellemével, tűznyelvekkel, a Szent Szellem felkenésével minden megvoltott. Isten összeforrasztotta az első köveket, hogy megalkossák azt a dicsőséges épületet. Már most, amikor megvan írva, sokszor olvastuk a szakaszokat, hogy az Úr a mennyben vár minden dolgok helyreállításának idejéig, ahogyan a szolgái és prófitái szája által megmondotta. Ezt elolvashatjuk az Apostolok cselekedetei 3. fejezetének 19-től 21-ig terjedő verseiben, amennyiben az Úr, bocsánat, az Úr tehát megvárja azt a pillanatot, amíg minden helyreáll a maga helyes állapotába, és mi tanúsíthatjuk, hogy közel van az ő visszajövetele. Ó, micsoda vágyakozás kellene eltöltsön bennünket. Hogy kellene kiáltanunk, Uram, Uram, könyörülj rajtunk, metélj körül, metsz körül. Tégy alkalmassá arra, hogy az összeilletés pillanatában egyiknek se kelljen a másikon dolgozni, nyesegetni rajta, tologatni és oda-vissza rakosgatni, hiszen ez mostanában folyamatosan megtörténik, de erre már nincs szükség. Amire szükségünk van, az valami egészen más. Hogy ne engedjük magunkat emberek kezébe esni, hanem Isten kezébe. Nem az egyik dolgozik a másikon, nem az egyik szabja a másikat, ahogy neki tetszik, hanem Isten szab össze mindannyiunkat, hogy ahová tartozunk, oda végre beilleszkedjünk. Ő az Úr, aki a saját házát építi. Még sok más ige szakaszokat is tekintetbe vehetnénk a Bibliában, például az 1. Timóteus 3. rész 15. versét is arról, hogy Isten háza az igazság erős alapja és oszlopa, és még sok mást is. Ma az volt a fő célom, hogy az árnyéképekből, az Ószövetségből, abból, ami az Ószövetségben történt, azok alapján megmutassam, hogy Istennek van egy terve az ő népével. És a következő Isten tervében a mennyasszonyi gyülekezet tökéletességre jutása a nemzetekből, és ezután az ige visszakerül Izraelbe. Számunkra és Isten számára most az számít, hogy ami most elkövetkező, az valóban most megtörténjen. Ez pedig a Jézus Krisztus gyülekezetének a felépítése, ami Urunk szava szerint én építem az én gyülekezetemet. Ő épít. Apostolokat küld, profétákat küld, elküldi az ígét. Ő helyrehoz, ő helyesbít, ő egészségesebbekké tesz, ő alkalmassá tesz, rajtad és rajtam múlik, hogy akaratunkat Isten akaratába helyezzük. Hozzávehetnénk még egy ige részt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amiben most nem akarunk elmélyedni, mert hogy két én akarok létezik, az egyik oldalról és a másik oldalról is. Hadd akarjuk azt, amit Isten is akar. Hadd illeszkedjünk igazán csak az ő akaratába. Lucifer volt az, aki néhányszor egymás után azt mondta, én el akarok menni az Istenek hegyére. Én fel fogok emelkedni. Én olyanná teszem magam, mint a magasságos. Olvassátok el a bukása előtt elhangzott számos én akaramot. És aztán ott van az Új Szövetségben az én akarom. Ezt mondja a mi Urunk, mint az emberfia. Ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. És akkor az ige a zsidókhoz írt levélben, megvan írva rólam a könyvtekercsben, a te akaratodat jöttem teljesíteni, ó Istenem. És akkor megvan írva az is, ebben az ő akaratában egyszer is mindenkorra megszentelődtünk. Szeretteim, egy egész regisztert felsorolhatnánk. Ma az örökké valóságról van szó, Isten akaratáról. És Isten ezen akaratának alá kell vetnünk magunkat, ha részesei akarunk lenni annak, amit Isten erre az időre elrendelt. Én hiszem, hogy ami most történik, az Isten akaratában van. Én hiszem, hogy Isten felhasználta a prófétai szolgálatot arra, hogy felnyissa a szellemi szemünket, hogy lássuk és felismerjük, milyen ígéreteket adott Isten. A második pont, hogy az igében lévő titokzatosságok, de amelyek eddig rejtve maradtak, feltáruljanak az első Mózes 1-től a Jelenések könyve 22. fejezetéig. Harmadjára, hogy mi, mint Isten népe, visszatérünk a hit szent alapjához, hogy szellemi templommá felépjünk, hogy Isten ismét kinyilatkoztathassa magát, dicsőségét ezen a földön. Hogy lakozást vehessen közöttünk, és járhasson közöttünk és velünk. Isten megajándékozott bennünket az ő szavával, amelyet örömmel viszünk tovább. Szellemi táplálékot adott a megfelelő időben, hogy szétozhassuk azt. És azt szeretnénk, hogy olyan tiszta legyen tovább adva, amilyen tisztán ránk maradt, olyan tisztán szeretnénk mindenkor továbbadni, nevezetesen ez az elrejtett isteni mannát, amit jelenleg magunkhoz vehetünk, mint Isten kinyilatkoztatott szavának valóban szellemi táplálékát, amely világosság a sötétségben. Ezzel szeretném befejezni, végül is Péter kifejezésre juttatta és le is írta, annál szilárdabban áll most számunkra, illetve rendelkezünk most a prófétai igével, amely a sötétben fényes világosságként ragyog. A kinyilatkoztatott ige világossággá válik, és ebben a világosságban látjuk azt, ami helyes Isten előtt. Ha az ige nincs kinyilatkoztatva a Szent Szellem által, akkor az emberek minden irányba értelmezik azt, és sötét marad. De amikor a Szent Szellem által kinyilatkoztatik, élővé válik, erőteljessé válik, akkor élesebb, mint a két élő kard. Aztán áthatol addig, amíg el nem választja a lelket a szellemtől, a csontvelőt a csontoktól. És akkor learatjuk a gyümölcsöket, amelyeket Isten már eleve elrendelt számunkra. Mert önmagunktól nem tudnánk megteremni, ha csak nem munkálja ő ki bennünk kegyelemből. Sokkal többet is lehetne még mondani, legyen, hogy Isten megáldja ezeket a szavakat mindannyiunk számára, hogy valóban megszívleljük, megértsük, milyen komoly az idő. Kérem, továbbá semmi keveredés, hiszen láttátok, olvassátok el Esdrásnál, Nehémiásnál, azok, akik keveredtek, kilettek rekesztve. Abban az időben, amikor a templomot újjáépítették, mindazokat, akik keveredtek, kiközösítették. A keveredésnek nincs helye többé. Ez az időszak lejárt. Isten kiragadott minket minden keveredésből, kiemelt minket, hogy kegyelemből valami újat hozhasson létre bennünk, rajtunk, és ha az ő akarata úgy kívánja, végső soron akár rajtunk keresztül is, az ő szent nevének dicsőségére és dicséretére. Amen. Hadd álljunk fel és imádjuk együtt az Urat. Bárki legyen az, aki hozzám jön, én nem taszítom ki. Igen, ő volt az, aki kijelentette, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én majd megnyugvást adok nektek, nyugalmat adok nektek a lelketeknek. Megpihenni Istenben, megpihenve az én Uram karjaiban. Isten népe számára rendelkezésre áll a pihenés a szent helyen, Isten szent földjén, ahogyan az elején, úgy a végén is. Ugyanaz az épület, ugyanaz az anyag, ugyanazok a méretek, és ugyanaz a méretarány. Minden úgy, ahogy az elején volt, úgy most a végén is. Az Úr megajándékozott bennünket kegyelemből, a visszaszolgáltatás üzenetével. Avagy nem ajándékozna-e meg maga a helyreállítással is minket? Ő, aki jogos reményt ébresztett bennünk, és hitet ébresztett bennünk az ő igéjének ígéretei és a Szent Szellem által, vajon nem fogja-e beteljesíteni az ő szavát, hiszen ő képes rá, meg fogja tenni, magasztalva legyen az ő szent neve, most is mindörökké. Amen.